Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Ezékiel próféta könyvében, a 20. rész 32. versétől a következőképpen. Semmi sem lesz abból, amint ti gondolkoztok, amikor ezt mondjátok, legyünk olyanok, mint más nemzetek, mint a többi országok népei, akik fát és követ tisztelnek. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy királyotok maradok erős kézzel és kinyújtott karral, de kiáradó, lángoló haraggal is. Kivezetlek majd benneteket a népek közül, és összegyűjtelek az országokból, amelyekbe szétszóródtatok, erős kézzel, kinyújtott karral és kiáradó, lángoló haraggal. Elvezetlek benneteket a népek pusztájába, ahol szemtől szembe állva törvénykezem veletek. Ahogyan őseitekkel törvénykeztem Egyiptom pusztájában, és törvénykezem veletek, így szól az én Uram az Úr. Átterellek benneteket pásztorbotom alatt, és beveszlek a szövetség kötelékébe. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki beviszlek benneteket Izrael földjére, abba az országba, amelyről fölemelt kézzel tettem esküt, hogy őseiteknek adom. Ott majd visszagondoltok arra, hogyan éltetek, és mi mindent tettetek, hogyan tettétek magatokat tisztátalanokká. Akkor megundorodtok magatoktól, olyan sok gonoszságot követtetek el. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, az én nevemért, nem pedig a ti gonosz életetek és romlott tetteitek szerint bánok így veletek, Izrael háza. Így szól az én Uram az Úr. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban. Ahogyan az oltár ige bevezetéséül mondtam, ma bőjt harmadik vasárnapja van, régi a Zsoltárról, a 25. Zsoltárról kapott elnevezés szerint ez okuli, a látás vasárnapja. Gyerekkoromban nagyon szerettem ezt a vasárnapot, mert az okulári szót éreztem benne, sokszor még úgy mondták faluhelyen, hogy neked van Tamáska okulád, és úgy éreztem, hogy ez valamilyen formában számomra sokat jelentő vasárnap kell, hogy legyen, hiszen az okulári sok a szemüvegesek, ilyen értelemben a reménység szerint a látók vasárnapja. Hát nem könnyű látni ennek az igének az értelmét, tartalmát. Ezekben a bőti hetekben Isten ilyen nehéz igéket ad elénk, de érdemes ezekkel megküzdenünk, hogy eljussunk végül is a látásra. Talán segíthet kiindulásul egy 20. századi, sőt még a 21. században mindmáig élő, 90 fölötti teológus Jürgen Moltmann meditációja, aki a következő gondolatokat fogalmazza meg. Két angyalt látok. Az egyik a történelem angyala. Az angyal a múltba fordítja arcát. Ahol nekünk az események láncolata jelenik meg, ott az angyal csak katasztrófát lát, amelynek során törmelékre halmozódik. Miközben a történelem szemétdombja, szemlátomást az égig nő, az angyal hátat fordít a jövőnek. De a másik a jövő angyala. A jövőnek ez az angyala nem haraggal, szomorúsággal tekinget vissza emberi történelmünk roncs temetőire, hanem kitágult szemmel tekint az Isten jövetelét magába rejtő jövendőbe, és meghirdeti az isteni gyermek születését. Az isteni lélek átviharzik szárnyai között, és átjárja köntösét, mint ha egyenesen ez a zúgó szél futta volna őt történelmünkbe. Nos, két angyal, a történelem angyala és a jövő angyala is előttünk van. Először az igénk fő üzenetére figyelve, a történelem angyalát kell követnünk, az ő tekintetét, aki hátrafelé néz, és a mi tekintetünket is vissza a múltba, múlt felé irányítja. A mai vasárnap végül is ezt a kérdést teszi föl nekünk, hogy milyen irányba nézek. Csak hátrafelé, a történelem angyala segítségével, ahogyan Ezékiel is, Izrael népének, majd mindjárt vázolandó, sajátos történelmi összefüggéseit ábrázolja, vagy pedig előre is tudok nézni, annak az isteni gyermeknek a megszületését várva, amelyről, akiről a meditációjában Jürgen Moltmann is szól. Olyan vagyok-e, mint a történelem realista angyala, vagy inkább olyan, mint aki a jövőbe néz, és Isten ígéreteibe tud belekapaszkodni. Szemem állandóan az Úrra néz, a mai vasárnapunk meghatározó igéje, 25. Zsoltár 15. verse, szemem állandóan az Úrra néz, hogyan válhat mai introitusunk jelmondata valóra a mi életünkben. Ezékiel a fogság prófétája. Hosszú, egészen drámai proféciái vannak, szürreálisnak, montásszerűnek tűnő látomásai, amelyek sokszor a mindennapi életből vett képeket keverik a látomásnak, a vízióknak, az abstrakciójával. Nem könnyű megérteni ezeket a zaklatott képeket, és ezért az írásmagyarázók és a kortörténészek segítségét kell igénybe vennünk. Ezékiel a fogság, a babiloni fogság korának prófétája. Krisztus előtt 597-ben történt a nagy dráma, kataklizma, Asszíria meghódította Izraelt, annak királyát, Jojákimot és a nép vezetőit, a politikai, gazdasági, vallási vezetőket, de még a mesterembereket, a gazdasági vezetőket is deportálta, elvitte számüzetésbe Babilóniába. Ez volt az a drámai fogság, amely Izrael létének mint egy vízválasztója volt, hogy megmaradnak-e a szétszóratásban, vagy ott az idegenben is hűségesek tudnak maradni, és ott az idegenben is hűségesek tudnak maradni Istenükhez, vagy pedig szétszóródnak, elenyésznek, megszűnik az ő hitük. A 20. fejezet, amelyből a mai szakaszunk vétetett, első verse, arról tudósít, hogy itt Babilóniában, a fogságban, a számüzetésben az exulánsok, a megszállt és idegenbe hódít, idegenbe vitt népnek a vezetői tanácsot kérnek Ezékieltől. Be kell rendezkedniük hosszú távra, vagy pedig bízniuk lehet, bízniuk szabad a közeli hazatérésben. Az exulánsok kérését Ezékiel először elutasítja, azt mondja, hogy Isten hallgat. Igen, vannak olyan történelmi korok, amikor nem szól az Isten, nincsenek proféciák. Sámuel könyvének elején olvassuk ezt, Éli főpap idején, akinek fiai Hofni és Fineás igazi bordélyházat csináltak a szentélyből, meggyalázták a zsidóság hagyományait. Nos, akkor ezt olvassuk, hogy hallgatott az Isten. Abban az időben ritkaság volt az Úr igéje, nem volt gyakran látomás. Későbbi korokban is, egészen a modern korunkig lehet olyan, hogy hallgat az Isten. Erről szólnak a modern filmrendező, svéd filmrendező Ingmar Bergman filmjei Isten csöndjéről, Isten hallgatásáról. Itt is először hallgat az Isten. Aztán Ezékielen keresztül mégiscsak proféciát ad, mert ezt hallja belső, doromboló, dörömbölő hangként a proféta az ő szívében, emberfia, szólj Izrael véneihez. És ekkor elmond egy hosszú történelmi tanítást, amelynek címéül a mi Bibliánk kiadói, fordítói azt adták, történelmi lecke Izrael hűtlenségéről. Történelmi lecke. A magyar irodalmat ismerőknek eszébe juthat erről Adi verse, történelmi lecke fiúknak. Itt azonban történelmi lecke véneknek. Hiszen a nép vénei mentek oda Ezékielhez, hogy tanácsot kérjenek tőle, és Ezékiel egy nagy történelmi áttekintést ad arról, hogy Isten hogyan is bánt az ő népével, és a nép hogyan viselkedett, vagy Isten fennhatóságát elfogadta, vagy pedig ki akar bújni ez az alól, és elszakadt Isten szeretetétől. három korszakot vázol föl, itt a 20. fejezet elején, Egyiptomban, hogyan éltek idegenben, ahol Isten azt mondta nekik, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aztán a pusztai vándorlás során, ahol megismertette velük törvényét, és különösen is, ahogyan írja az ige, a nyugalom napját adta, annak jeléül, érdekes ez a megfogalmazás, annak jeléül, hogy közünk van egymáshoz, és én vagyok az Úr. Igen, a nyugalom napja, a szombati munkaszünet, annak jele volt, hogy Istennek és az ő népének köze van egymáshoz, hogy a nép hitvallás szerűen tanúskodhat Isten vezetéséről, éppen a szombati munkaszünettel is, hogy ahogyan az Úr 6 napon át teremtette a világot, és a 7. megpihent, a bibliai hagyomány szerint, úgy az embernek is a 7. napon meg kell pihennie. De ez nem egyszerűen semmit tevés, a lábaknak a lógatása, ellenkezőleg ez egy bekapcsolódás, aktív részvétel Isten szeretetében, ez Isten áramkörébe való bekapcsolódás, annak jele, hogy közük van egymáshoz. És aztán a 3. korszak, Egyiptom és a pusztai vándorlás után az ígéret földje, ahová a tejjel, mézzel folyó Kánaánba elvezette őket minden hűtlenségük ellenére az Úr, de ahol újra és újra visszaestek a pogányságba, ahol csak egy magas halmot vagy lombos fát láttak, ott vágtak le véres áldozatot, mondja az ige. A történelmi lecke a véneknek azt mutatja, hogy nincs új a nap alatt. Izrael esélyt kap, de azzal nem él, hanem visszaél. Isten ezért megbüntetné a népét, de aztán meggondolja magát, és az ítélet helyett még a türelem idejét határozza meg, sőt irgalmat gyakorol. A babiloniai kísértés tehát ez volt, és itt kapcsolódunk be mostani igénkbe, a 20. rész 32. versében ezt olvassuk, ezt kérdezik a nép vezetői, legyünk olyanok, mint más nemzetek, mint a többi országok népei, akik fát és követ tisztelnek, vagy pedig maradjunk hűségesek az Isten hagyományához. Újra és újra kísértés volt, hogy legyenek olyanok, mint más nemzetek. Nem adottságnak, nem ajándéknak, nem lehetőségnek tekintették azt, hogy ők Isten népe lehetnek, hanem ellenkezőleg békjónak, megkötözöttségnek, és valahol vágyódtak arra, hogy más nemzeteknek nincsenek olyan szigorú parancsolatai, előírásai, más nemzeteket nem köti ez a szabályzat, látszólag élhetik életüket, tehetnek, amit akarnak, és ez bizony vonzó lehetett Izrael népei számára. Sámuel könyvében is olvassuk ezt a megrendítő mondatot, olyanok akarunk lenni, mint minden más nép. Akkor mondja ezt a nép, amikor látják, hogy a környező nemzeteknek már mind királyuk van, és úgy érzik, hogy ők kevesebbek király nélkül, nekik csak prófétáik vannak, és ezért azt gondolják, hogy a történelmi fejlődés következtében nekik is királyt kell választaniuk, leszámolva azzal a teokráciával, hogy maga Isten a népnek a királya. És ők ezt mondják, hogy a haladás útja, a fejlődés útja az, hogy mi is királyt akarunk, hiszen így hasonlunk a többi néphez. Isten nem könnyen, de megengedi nekik, hogy királyt válasszanak, de látjuk azt a szomorú fejlődést, inkább visszafejlődést, hogy a királyság intézményével együtt, azzal párhuzamosan, mint egy visszaszorul a prófétaságnak az intézménye. Ez tehát az a történelmi lecke, amelyet Ezékiel ad a népeknek, és meg kell nekünk magunkat kérdezni, akik már nem Babilóniában élünk, hanem a magunk környezetében, hogy mi ennek a tanulsága a mi számunkra. Egyáltalán hol van a kapcsolópont? Izrael nemzete és a magyar nemzet között? Valahol a magyar nemzetiségnek a helyzetét kell megtalálnunk a népek nagy tengerében? Azt gondolom, hogy ez félrevezetés, félreértés volna, hiszen nem itt van a párhuzam, nem itt van a kapcsolópont, hanem az új Izrael mindig az egyház. Az egyházzal kapcsolatos kérdéseinket kell megfogalmaznunk, hogy mi hogyan követjük Isten akaratát, hogy mi hogyan fogadjuk el az ő főségét, hogy egyedül ő a mi Urunk, Egyedül ő akar bennünket irányítani, vagy pedig mi is olyan kísértésekbe esünk, hogy másokhoz, a többi néphez, a nem keresztényekhez, az istentelenekhez akarunk hasonulni, mondván, hogy nekik jobb, nekik könnyebb, nekik nincsenek olyan előírásaik, olyan szabályaik, törvényeik, parancsolataik, hegyi beszédük, könnyebb nekik, milyen jó lenne, ha mi is hozzájuk hasonlíthatnánk. Fel kell tennünk ezt a kérdést, hogy az egyház történelemben nem történt-e meg sokszor az, ami ebben a történelmi leckében Izraellel, Egyiptomtól kezdve a pusztai vándorláson keresztül az ígéret földjéig való eljutásban és később is, hogy újra és újra elszakadtak az Istentől. Nem erről tanúskodik a mi egyház történetünk, kezdve az ókortól, a nagy konstantinuszi fordulattól, a középkornak, a trón és az oltár szövetségi politikáját ismerve, egészen az újkori szekularizációig menően, hogy azt mondták az egyháznak az emberei, tagjai és sokszor bizony vezetői is, hogy mi olyanok akarunk lenni, mint minden más nép. Mi nem engedjük, hogy az egyház legyen. Mi nem akarjuk azt, hogy az egyház feje Jézus Krisztus legyen, hanem valaki mást, politikai, gazdasági szempontokat figyelembe véve, valaki mást akarunk elfogadni a mi irányítónknak, és ez ugyanolyan bűnbe esést jelentett, mint amit az Ószövetség korában Izrael történelme. Legyünk olyanok, mint más nemzetek, éljünk úgy, ahogy más népeknél szokás, vagy mi vállaljuk azt, hogy tőlünk mást, tőlünk többet vár el a mi Urunk. Egyszer gyerekkoromban, amikor egy papgyerek találkozón voltunk, akkor gyakran jöttünk össze ilyen papgyerek találkozókra, hivatalos ifjúsági konferenciákat a szocializmus idején nem volt szabad tartani, de ez olyan fedő név volt, hogy papgyerekek összejöttek egy-egy parókián. Nos, ott megfogalmazta valamelyik társam, és tulajdonképpen a szívem mélyén egyet is tudtam vele érteni, amikor azt mondta, utálok papgyerek lenni. Nekem nehezebb, nekem rosszabb, tőlem mást várnak el. És jobb azoknak az osztálytársaimnak, vagy jobb azoknak a barátaimnak, akiknek nincsen ilyen köteléke. Vagy egy lelkésztársam írja le a mostani evangélikus életben, hogy neki a 70-es években hosszú, válig érő haja volt, mert akkor az volt a divat, mindenképpen hasonulni akart a barátaihoz, a társaihoz. Nem szerette ezt a hosszú, válig érő hajat, ő maga sem, egyrészt mert a szülei mindig felháborodtak rajta, másrészt azért, mert nehezen tudta kifésülni, és úgy érezte, hogy nem is áll jól neki, de alkalmazkodni akart, hasonulni akart a környezetéhez. Úgy érezte, hogy ezzel tud valahol a többiek masszájába beolvadni. És nem kell neki vállalnia azt a másságot, azt a különlegességet. De még arra is emlékszem, hogy egyszer Jónással tartozom, iskolában voltunk, és dekorációt készítettünk, kiraktuk, kiszögeltük a képeket a falra, és mellé csaptam a szögnél, és hát valami nem nagyon, de egy viszonylag csúnya szó hagyta el az ajkamat, és rám szólt az egyik osztálytársnőm, Tamás, te ilyet nem mondhatsz. Mások mondhatnak ilyet, mások káromkodhatnak, de neked ezt nem szabad. Megmondom őszintén, nem örültem ennek, mert azt gondoltam, hogy miért magasabb az mérce az én életemben. És nagyon bosszantott az a mondat is, amit a szüleimtől sokszor hallottam, hogy akinek sok adatot, attól még több kívántatik. Mert úgy éreztem, hogy ezzel valahogy a méltatlan helyzetbe hoznak. Mennyivel könnyebb azoknak, akiknek úgymond kevesebb adatot, akik más népeknek a tagjai. Miért kell nekem magasabb mércét követnem? És azt gondolom, hogy az egyházunk kérdése is ez. Ami egy tizenévesnek a csacska kérdése, az az egyház egészének a kérdése, hogy mi tudunk-e mások lenni, mint a környezet. Egy keresztény ember tud-e szembe úszni az árral, szokták mondani, hogy csak az élő halak tudnak szembe úszni az árral, a döglött halak azok, amelyek sodródnak. Mi tudunk-e szembe úszni az árral? Akkor is a közvélekedés azt mondja, hogy a másiknak a lenyomása, letiprása árán érdemes és lehet előre jutni. Akkor is, hogyha lehet biccelni a villamoson, buszon, mert olyan ügyesek vagyunk, hogy kijátsszuk a szabályokat. Akkor is, hogyha az adó megkerülésével a cégünket előrébb tudjuk juttatni. De érvényes erre az, amit Jézus mond, közöttetek nem ez a rend. Lehet, hogy a világban így van, és a világban a hatalmasok uralkodnak. A világban érvényes az, hogy ember embernek a farkasa, és a nagyhal megeszi a kishalat. Így van ez a mindennapokban, így van ez a nagypolitikában. De a keresztény emberekre nem lehet ez jellemző. Mi másként kell, hogy éljünk. Mi nem hasonulhatunk a más népekhez, és nem vágyódhatunk arra, hogy mi is olyanok legyünk, mint ők, hanem inkább a példánkkal, a tanúságtételünkkel, szavainkkal és hiteles cselekedeteinkkel a mi életünket, főképpen a mi hitünket kellene vonzóvá tenni mások számára. És ezért ennek az igének a vége egy gyönyörű szép, reális ígéret, arról szól Isten szava, megfogalmazza ezt a nagyon szép reménységet, átterellek majd titeket pásztorbotom alatt. Nagyon szép ez a kép, a jó pásztornak a képe, aki a nyáját számon tartja, minden egyes tagját, és a pásztor, ahogyan fölemelte a botját, és a bojtárok a fölemelt bot alatt átmenő bárányokat megszámolták, és megfigyelték, hogy valóban ott van-e a helyük, valóban oda tartoznak-e. Isten minket is átterel az ő pásztorbotja, a jó pásztor botja alatt. Mert egykor ítélet lesz. Számot kell majd adnunk. De ez az ítélet nem egy kíméletlen bírónak az ítélete, nem egy despotikus királynak az ítélete, nem egy hatalmasságnak az ítélete, hanem a pásztornak, a jó pásztornak az ítélete lesz, aki átterel minket az ő pásztorbotja alatt. Ahogy a Jézus is mondja, a jó pásztor ismeri az övéit. És Jézusnak egy példázata is szól Máté evangélium a 25. részében arról, hogy majd egykor az ítéletben külön választják a kecskéket a juhoktól, ez is az ítélő pásztornak a feladata az utolsó ítéletben. És minek alapján történik meg ez a szétválasztás? Annak alapján, amit hallunk, gyakran idézünk, gyakran persze félre is magyarázunk, ahogy a Máté evangéliumában itt mondja Jézus, a jobb felé állóknak, a bárányok közé küldötteknek ezt mondja az Úr, éheztem és ennem adtatok, fogoly voltam és meglátogattatok, mezítelen voltam és felruháztatok. És a másik oldalra állóknak azt mondja, nem adtatok ennem, nem látogattatok meg, nem ruháztatok fel. Vagyis a hiteles keresztény élet, a Jézusi élet az, amely az utolsó ítéletben majd számít. A jó pásztor ezt fogja rajtunk számon kérni, hogy az ő nyájának tagjai voltunk-e. És végül ez az ítélet, ezzel a ugyancsak ígéretet magában hordozó mondattal zárul, mindezt az én nevemért teszem, és nem a ti gonosz életetekért. Igazi evangélikus, luteri tanítás rejlik ebben a mondatban. Nem a mi gonosz életünkért, hanem Isten a maga szent nevéért akar minket üdvözíteni. Vagyis ez a hitáltal való megigazulásnak a tanítása. Ha cselekedeteink alapján ítélne meg Isten, akkor el kellene, hogy ítéljen minket. Mert igazából tudja, hogy nem vagyunk képesek meglátogatni a foglyot, felruházni a fázót, meglátogatni a beteget, inni, adni a szomjazónak. Ha mi a magunk életére tekintünk, látjuk, hogy mennyit hibázunk és botladozunk. Nem a mi gonosz életünkért, hanem Isten szent nevéért van reménységünk arra, hogy ő üdvözíteni fog minket. És Isten szent neve az új szövetségben Jézus Krisztus. Jézus Krisztus érdeméért lehet nekünk életünk, örök életünk és üdvösségünk. Pál apostol azt írja a római levélben, ahol megnövekedett a bűn, ott még jobban kiárad a kegyelem. Valahol erről szól Ezékiel próféta történelmi leckéje, fiúknak és véneknek egyaránt. hogy megnövekedik a bűn, hogy a nép nem marad hűségben az ő Istenéhez, hanem újra és újra elpártol tőle. De megnövekedik a bűn, és megnövekszik a kegyelem is. Hiszen éppen itt, a bűnök következtében van szükség Isten kegyelmére Jézus Krisztusban. Ezért, amikor ezt a két angyalt látjuk, a történelem angyalát, aki visszatekint, és a jövő angyalát, aki előre tekint, akkor boldogok lehetünk, hogy nem csak egy hátra tekintő angyalunk van, aki látja Izrael népének és az egyház népének meg annyi bűnét, hanem van egy előre tekintő angyalunk is, aki a mi figyelmünket is abba az irányba fordítja, az üdvösség irányába. És ezért bízhatunk abban, hogy nem a mi cselekedeteink, hanem egyedül Jézus Krisztus érdeméért, kereszt halála miatt lehet üdvösségünk. Ennek az üdvösségnek a letéteményesei, várói, hordozói és e reménységnek a továbbadói lehetünk. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus Krisztusunk, hogy jó pásztorunk vagy, és az ítéletet is a te pásztori módodon hozod majd el. Hiszen ha ez egy hatalmas királynak, uralkodónak az ítélete lenne, akkor nem lenne reményünk. De te, mint jó pásztor, aki életedet is adtad a juhokért, üdvözíteni akarsz minket. Attól, hogy ez a történelmi lecke erre tanítson minket, hogy te üdvözítő Istenünk vagy. Amen.